szerepe.
Igazából csak nem annyira szép ez a PPT, mint a többieké. Azért csináltam, hogy meg tudjak mutatni néhány olyan dokumentumot, ami a témába vág, és a Széchenyi Könyvtárban található. Ez törzsgyűjtemény, a plakát és kisnyomtatványtár és a kézirattárnak az állományából vannak ezek a képek. És akkor így lehet is rögtön a következő váltani, hogyha... És akkor úgy kezdeném el. Tehát jöhet a következő kép, most már így. Vagy ezt most én tudom váltani?
Nem, én most váltottam, én már látom. A közvetlen
de mi is, igen, látjuk.
Az a címe, hogy a közvetlen előzmények, és kettő grafika van rajta.
Nekem még itt az előző van.
Mi már látjuk ezt a... Igen.
Jó, akkor elkezdem, és akkor majd talán az enyém is működni fog előbb-utóbb. Igen, most megjelent, köszönöm. A dohánynak részszerint füstje a dohányosoknál, részszerint pora a tobákosoknál, a világ minden nemzeteinek oly elkerülhetetlen szükségévé vált, hogy az avval való éléstől őket megfosztani annyit tenne, mint őket nyavalákba dönteni, írja Deák M. József, pesti dohánykereskedő 1826-os könyvében. Fénix Farkas pedig az 1850-ben megjelent köznépnek, ifjaknak, tehát fiúknak szánt természetrajz tankönyvében állapítja meg, hogy igenis a dohány is majd első iparága a gazdaságnak. Tehát itt van egy nagyon fontos gazdasági tényező, egy ilyen nagyon meghatározó termesztési ág, ami tulajdonképpen nem úgy tételeződik, mint luxuscikk, hanem mint egy ilyen abszolút nélkülözhetetlen az alapvető élethez nélkülözhetetlen valami. A dohány monopóliummal, illetve a magyarországi dohánytermesztéssel több kötet is foglalkozik. Legutóbb Kohuth Sára doktori disszertációja taglalja a kérdést, és ez a dolgozat sorra veszi azokat az alkalmakat, amikor az udvar megpróbálja a monopóliumot bevezetni, ugye a Magyar Királyság területén is. És ezek alapján három jellegzetesség figyelhető meg. Az egyik az, hogy az udvar mindvégig a nyersanyagtermelő szerepét szánja Magyarországnak, illetve hogy a kormányzat terveinek és az intézkedéseinek van egyfajta ilyen adhok jellege. Nyilván mindig a kincstár állapotával is összefüggésben áll az, hogy éppen hirtelen be akarják vezetni a dohánymonopóliumot, és hogy az aktuális döntéshozóknak az elképzeléseit próbálták meg érvényesíteni, tehát nem volt egy igazán egységes koncepció erre. Ami a 40-es években egy fordulatot jelent, az az, hogy itt ugye összefüggésbe kerül ez az egész dohánymonopólium kérdés a vámhatárok felszámolásával, illetve a közteherviseléssel is, és itt kijön egyrészt ugye az a jogi probléma, hogy az országgyűlés jóváhagyása kellene ennek a bevezetéséhez, másrészt pedig az, hogy ezt tulajdonképpen egy ilyen sérelmi ügyként kezelik itt Magyarországon, és ez is megnehezíti ezt az ügyet. És ehhez tenném hozzá azt, hogy ugye ennek az a következménye, hogy amikor egy ilyen minőségi termelésnek a célja, vagy hogy ez a gondolat merül fel, akkor ez inkább kapcsolható ugye az udvarnak a törekvéseihez, és a monopólium bevezetésének a szándékához, illetve hogy az egész rendszer úgy épül fel, hogy tulajdonképpen nem teszi azt lehetővé, hogy a minőségi termelésben érdekeltek legyenek a felek. 1841-ben titkos határozat születik Magyarország és Erdély egységes vámrendszerébe való beolvasztására, és így aztán innentől kezdve nem az a kérdés, hogy bevezessék-e a dohány egyedárúságot, hanem az, hogy mikor és milyen feltételekkel teszik ezt. Először megpróbálják úgy, hogy ne tűnjön fel, tehát minthogyha egy ilyen önkéntes választás lenne. Itt most a Nator Bárványi könyvéből idéznék, ami tökéletesen leírja a szituációt. A felállított kérdés megoldhatására nézve egyéb iránt pedig azt tartatott, hogy minden siker attól függ, vajon miképpen készítetik elő a közvélemény a tervbe vendő rendszabályt illetőleg, és e tekintetben okvetlenül szükségesnek látszott arra figyelmeztetni, hogy az új rendszabály nem a kormány javaslatának, hanem mint egy önkéntes eredménye valamely befolyásos közeg okozta nyilvános hangulatnak tűnjék fel, és így módon a közönség az eszmével mindinkább megbarátkoztassék. 46-ban aztán a gyakorlatban is megpróbálják ezt bevezetni, egyszerűen árusító helyeket nyitnak, ez borzasztó felháborodást eredményez, elég nagy port kavar. Mindez az egész időszaknak ezek az eseményei együtt járnak azzal, hogy már a 30-as évektől, különösen a 40-es években nagyon elterjed a szivar. Hát itt most utánik többször fölmerült már ugye ez a nyelvészkedés, meg Vörös Marti kapcsán is előjött a téma. A budapesti hírlap Széchenyinek tulajdonítja a szivar elnevezést, de a magyar nyelvőr azt állítja, hogy Vörös Marti találta 1837-ben, mégpedig a szivárok igéből elvonással. És az egyik jelentős szöveg Szontag Gusztávtól így ír erről a szivarozási szokás elterjedéséről. A szivarozás divata rögtön elterjed, és egyetemivé válik. És a szükségtől felélesztve szivart készített boldog és boldogtalan, elegendő ismeret és tőkepénz nélkül, ami egyrészt a gazdag termés ellenére egy ilyen olyan helyzetet eredményezett, hogy kénytelenek voltak dohányt vásárolni, pedig ugye Magyarország termelte a legtöbb dohányt, tehát importra kényszerült, másrészt pedig a fogyasztók is elpártoltak, amikor ilyen rossz minőségű terméket kaptak. Itt két dolgot említenék meg ezzel kapcsolatban, ami nem tartozik szorosan ide, de fontosnak tartom. Az egyik az, hogy a Szentendrei Júliának a szivarozási szokásait ebben a kontextusban is érdemes elhelyezni, ugye nem csak abban, amiben hagyományosan szokás. A másik pedig az, hogy ez a nők munkába állásának a lehetőségét is jelentette, az ugye megint egy másolatra tartozik, hogy aztán később kiderült, hogy mennyire egészségtelen dohánygyárban dolgozni. A pesti gyárakban nagy számban alkalmaztak nőket, és itt megint a NATO-t idézném, tevékenység olyannyira jó hírben névnek örvendett, hogy még a jobb módú pesti polgárok is szívesen küldték oda leányaikat munkából, tisztességes keresetre tehettek szert. És akkor most jönne a következő kép. Most Tompa leveléből idéznék, amiből a cím is van. Tehát pipás ember vagy, gratulor, de úgy sajnálják is egy pont, ha meggondolom, hogy ez a kedves monopólium mint veszik ki szánkul nem sokára a csutorát. Nem ölhetik meg jobban a magyar embert, írja Arany Jánosnak 1850. október 27-én, illetve a következő év áprilisában. A dohányplántám idén nem igen szép, de érzi, mi sorsa jut, azért nem akar nevelkedni. Meg lehet, hanem azért volna még nekem a padon egy hordóban harmadévi, abból szeretnélek megkínálni. Hát így a dohányplántáknak az aggodalom az nem volt teljesen alaptalan. Itt látható a képen ez a Dohány egyedárúság népszerű előadásban című szöveg, ez szerint az ismertető szerint, ha ezen egyedárúság egész szigorúságában hozatnék be, úgy azon napon kezdve, melyen hatályba lépendene, senkinek sem volna szabad többé dohány termeszteni. De ő felsége igen nevezetes szelídítéseket méltóztatott engedélyezni, és jelesen a dohánytermesztés nem fog föltétlenül betiltatni. Hát innentől kezdve csak engedéllyel lehetett dohányt termeszteni. És itt ugye írja a NATO-t, hogy a kincstári dohánytermelésen kívül, aminek ugye a lényeg az volt, hogy minden ilyen termesztett, nagyban termesztett dohányt a kincstár vásárolt fel, nekik volt ugye kötelesség eladni. Emellett engedélyezték a saját használatra való dohánytermesztést is. Azon birtokosnak, ki földbirtokát önmaga munkálta meg, és a dohánytermelési engedélyt kért, a termelt dohányt saját használatra fordítsa. Az engedély rendszerint megadatott, ha kimutatta, és itt jöttek a feltételek, az egyedárúság behozataláig ilyen célra termelt dohányt, aztán, hogy a termelésre szánt földrész birtokában van, hogy ezen földrész egy házi kertből áll, vagy legalább folyamodó lakhelyének közvetlen közelében fekszik, hogy egy ezen a vidéken divó szokás szerint kerítéssel van ellátva. Ilyen használatra való engedélyet csak a családfő folyamodhatott el, csak férfi, mégpedig az ilyen kérelem a termelési év január 1-ig volt a járásbeli pénzügyi igazgatóságnál benyújtandó. Kérelemben a vezeték, keresztnév, lakhely, község, termelésre szánt területen kívül a férfi családtagok száma, neve és kora volt bejelentendő. Az engedély nagysága folyamodó férfi családtagjai számának tekintete bevételével határoztatott meg, az engedély azonban egy család számára 74 szögölnél nagyobb nem lehetett. Galgóczi Gároly mezei gazda népszerű gyám és vezér könyvében ez 1854-es 72 négyszögelet említ ezzel kapcsolatban. A saját használatra termelt dohány csak is pipa dohánynak volt használható, abból bármilyen csekély mennyiséget másnak átengedni vagy eladni szigorúan meg volt tiltva. Ezt az engedélyt egy évre adták, és minden négy szögölétől az engedély átvitelekor két krajcernyi illeték volt fizetendő, és amíg ezt nem fizették ki, addig nem volt szabad kiadni az engedélyt. Most lehet következő képet. Köszönöm. Tehát itt van egy ilyen dohányültetési engedélynek az első oldala. A dohány monopólium bevezetése nem csak Tompa számára volt elkeserítő. Ennek egyik ékes példája a Bálint Sándor a Szegedi Táj dohánykultúrája című könyvében olvasható. Ugye amikor életbe lépett ez a monopólium, akkor Szeged környékén sokan felhagytak az addigi dohánytermesztéssel, és egy nóta maradt fenn ezzel kapcsolatban Kálmán Lajos gyűjtésében, ezt is most akkor idézném. Financ zsandárt hoztál reánk hajaja, hogy a magyar ez bosszantsa hajaja, az adót mög fölemelted, a német szentődet hajaja. Hát annak mög ki az oka, hogy a dohány ilyen drága hajaja. Eztet is csak mintet ötted, a német szentődet hajaja. Az anyádnak a hajaja, lögyön a trafikja hajaja, te mög lögyél benne dohány, száradj mög az akasztófán hajaja. Ennek a nótának számos változata van, és ami a mi szempontunkban különösen érdekes, hogy itt Dég Linda kutatásai szerint Losonci Lászlónak Arany János nagykörösi tanártársának költeménye, illetőleg ennek folklorizált változata. És akkor most beszélnék egy kicsit arról, hogy a gazdaság hogyan jelenik meg a Tompa levelezésben, még a dohányfogyasztás mellett. Azt hiszem, hogy most itt lehet a következő képre ugrani. Nincs több? De igen, itt van. Köszönöm. Nem csak a dohánnyal kapcsolatban, hanem úgy általában gazdasági ügyeiről is beszámol Tompa a levelezésében, akár Aranynak, akár más levelező partnerének is. Tudjuk például, hogy a jövedelme hogyan növekedett az új szolgálati helyén, vagy hogy miből volt vendégséget szervezni 1852-ben, még ha el is maradt végül ez a mulatság. Amikor átköltözik Hamvára, akkor írja Arany Jánosnak, hogy hát Hamva nagyobb, mint Kelemér, még pedig nagyobb nulla, és Arany pedig azt válaszolja neki, hogy hallott a kálvinista papoktól, hogy akinek Hamván van parókiája, az valóságos krőzus. És akkor erre a Tompa kifejti, hogy igazából nem éhezik, de félretenni nem tud, és leírja, hogy konkrétan mennyi volt a bevétele, illetve később írja azt, hogy ha a papi fizetés nem akar bejönni, és midőn kurátor és egyházfi kifárad az exekúcióban, magam fogok a dologhoz. Ijeszgetem kedves híveimet, hogy ha meg nem fizetnek, majd befizetettek én nekik itt alant a szolgabíróval, az örökké valóságban pedig az Úristennel. Használ, próbáltam ezt. És illetve még az említett mulatság kapcsán is emlegeti a dohányt, ami ugye végül elmaradt, írja, hogy megtartottam harmadévi dohányomból a legjobb és legnagyobb csomókat. Ez ugye már jóval a dohányrendelet bevezetése után történt. Tehát, hogy itt a gazdaság az mindig, illetve a bevétel az alapvetően ugye a lelkészi tevékenységhez, a lelkészi hivatáshoz tartozik, és igazából nem kerül szóba az, hogy az irodalom kapcsán neki komolyabb számottevő megélhetés biztosító bevétele volna. És ami még nagyon érdekes a levelezésben, hogy néha ezek a gazdasági beszámolók és az irodalmi életnek a kérdései azok összekerülnek egymás mellé, erre hozok két példát. Tehát, édes barátom, mióta nem láttalak, ezt szintén Aranynak írja, a vetés szépen megnőtt, elvirágzott, sőt, ledőlt, megdőlt annyira, hogy az Úristen tudja, hogyan kerül fel, túlnőtte a friss fű és a gaz, mint a lenyomott magyar irodalmat az ifjú költő urak serege. Ez az egyik, a másik pedig, én itt a gömör panyiti asszonyoknak szoktam eladni rendesen a búzámat, szerdán elviszik hitelbe, csütörtökön pénteken rozsnyóra viszik, szombaton ott eladják, vasárnap fizetni eljönnek. Még soha meg nem érhettem, hogy ne panaszkodtak volna, hogy belevesztettek. Mindig olcsóban adják ott, mint tőlem vették, mindig belebuknak szegények, de azért ismét elvisznek egy-egy teherrel. Vajon nem ilyen panyiti asszony a fejbe és testvérünk és barátunk? Ezt Lévai Józsefnek írja, és itt a könyvek, ki a megjelentetett könyveknek a színvonalával kapcsolatban értekezett erről. Tompa Mihály egészen a haláláig termesztett saját használatra dohányt, mégpedig nem is akármiatt, hanem Dúlházit. Dúlház a Hamvától közúton kb. Olyan 17 km-re van, ha jól látom, hogy a légvonalban még közelebb. És Szontek Gusztáv már idézett művében írja, hogy a dúrházi az a kitűnő szagos dohányaink közé tartozik, és hogy a dohánytermékek közül a pipa dohánya a legdrágább, és ezen pedig a szagos változatok a legdrágábbak. Egyrészt azért, mert nem terem mindenhol ilyen, másrészt pedig azért, mert a vásárlók ezekhez a fajtákhoz ragaszkodnak. Ezt pedig, hogy Tompa ezt a tevékenységet megtartotta, szintén a levelezésből tudjuk, és egy olyan esetből, amit Léva József még 1880-ban is felemlegetett, írja, kérdezi Aranytól, hogy emlékszik-e még, hogy valaha még a Micsőt Miska barátunk életében mi kegyetlen örömet és meglepetést okoztunk neked, mikor postán küldve az illatos dúlházi dohánnyal kedveskedtünk. Hamarabb és tovább füstölt attól a te szegény fejed, mint a pipád, mi pedig titkon keseregtünk bágyúságunkat itt falun. Annyiban téved, hogy ez még nem Tompa életében történt, hanem éppen a halála után az történt, hogy Tompa özvegye feladott Léva Józsefnek egy ládikát azzal az utasítással, hogy továbbítsa Arany Jánosnak. Lévai pedig annak rendje és módja szerint fel is adta. Azt mondja, azt írja, mármint az özvegy, egy jó kis dohány van benne, amint gondolom, még szegény Miska termeszménye vagy veteménye a múlt esztendőből. A feladásnál asszúgy gyümölcsnek adtam fel. És akkor hát Arany János kis jár rosszul lesz, amikor olvassa ezt a levelet, és érkezik a válasz. Amennyire megörültem rég nem látott soraidnak, annyira meghökkentem azok tartalmán. Bajt küldtök nekem bizonyos. Szegény barátunktól még életében Szász Károly kapott volna hasonló küldeményt, felbontották, és nagyon megfizettették volna, ha egyik hivatalnok véletlenül nem ismeri, és el nem simítja a dolgot. Ilyen előzmény után másodszor megkísérleni volt merőség. Már nem tudom, hogy lesz, ha útban van, de szeretném, ha még ott hevelne és visszavétetnéd. Hát ez nem sikerült, és ezt is onnan tudjuk, hogy Arany folytatja később a levelet. Megírtam a levelet, de nem küldöttem el, mert a vasúti avizót még 16-án, tehát leveleddel egy napon megkaptam, és így hiába lett volna minden óvatosság. Mit volt, mit tennem, kiküldöttem a pakkért egy hordát, és az történt, amit bizonyosan vártam. Felbontották, konfiskálták. Laci fiam dicséri, hogy igen szép dohány, látta a finánc asztal alatt, de én már abból egy füstöt sem szippantok. De szívhattam az orromat a fizetéstől. Előleg már lefizettem egy összegecskét, a végleges fizetés nem tudom mennyi lesz, az még hátra van, és ítélettől függ. Ahhoz még sok Herceg utca után jutok. Így küldjetek nekem dohányt, ti boldog, vidéki naív emberek a ti jó szívűségtekben. Nem panasztom, de nem is óhajtom, hogy ismét eljöttek. Hogy ennyi lett volna, köszönöm szépen.